Angyalok nagyon érdekes lények. Szerintem angyalok nélkül nem tudunk élni, vagy nehezebb lenne az életünk. És úgy hiszem, hogy nagyjából majdnem mindenki találkozott egy angyallal, legalább egy angyallal az élet folyamán. Nem tudom, valamikor a feleségem ment biciklivel a kisgyerekemmel, és lejött a lánc, és próbálta, ő nem tudta visszarakni. És azt mondja, hogy valahonnan, nem tudja honnan, érkezik egy ember fehér kesztyűvel, és akkor oda jön, és mondja, hogy én megcsinálom. És ugyanúgy mondta, hogy nem nézte rá, hanem mintha nem akarta mutatni az arcát. És akkor a felesége mondta, hogy jó, persze, és akkor megcsinálta a láncot. A felesége megfogta a kormány, hogy átadta a biciklit, és visszafordult köszönni neki, és az ember már nem volt ott. És ez ilyen apróság, de azon, hát nem volt messze otthonról, hazajött, és akkor mondta, hogy úgy hiszem, hogy angyallal találkoztam. nagyon érdekes írja a Biblia, amikor Krisztus kísértés után nagyon gyenge volt, akkor azt írja, hogy angyalok szolgáltak Krisztusnak. Segítettek, bátorítottak, gondoltam, hogy körülvették, nem csak a fizikai dolgokat segítettek, hanem a lelki bátorítást adtak, stb. Amikor Krisztus halála előtt volt, amikor imádkozott ott is a vért izzatott, akkor olvasunk, hogy angyal jött hozzá bátorítani a nehéz feladat előtt. És úgy gondolom, hogy angyalok mindig velünk vannak, és bátorítanak minket. Miért szükség van angyalokra? Azért, hogy segítsenek nekünk. Miért kell segíteni nekünk? Mert mi úgy tudunk, hogy lehet, hogy emberképességhez képest mi erősek vagyunk, és durvak vagyunk, és kemények vagyunk, hanem amikor olvasunk Bibliát, akkor Biblia mondja, hogy igazán az ember, mint egy virágzás. Most szép és erős, és akkor fúj a szél, és a virágok elmúlnak, és akkor gyengék vagyunk. Rájövünk, hogy milyen rövid az életünk, milyen gyengék vagyunk, milyen betegek tudunk lenni, és azért angyalok is segítenek nekünk minden nap, napjainkban. De miért vagyunk ilyen helyzetben, hogy mi gyengék vagyunk? Azt mondjuk, hogy a bűneset után az ember teste gyengébb lett. Szóval azért, hogy ilyenek vagyunk, annak köszönhetünk, hogy bűnbe estünk, a bűn miatt. Többször, Péterrel is valamikor beszéltem erről a kérdésről, hogy többször felmerült bennem a kérdés, hogy ha Isten mindent tud, akkor az is tudta, hogy bűnes is lesz. Akkor miért megengedett? Miért vagyunk itt ilyen tehetetlen állapotban? Miért kell nekünk segíteni? Miért nem vagyunk ilyenek, amilyennek teremtette Isten? Vagy miért Isten nem akadályozta a bűnt? És igazán pár hét ezelőtt voltam, látogattam a Dunajvárost, és ott volt egy testvérem, Zoltán, nem emlékszem az utanevét. És jött hozzám a szünetben, és megosztotta ezt a gondolatot, ami nagyon tetszett nekem, és gondoltam, hogy megosztom veletek. És az a gondolat, hogy igen, Isten tudta, hogy bűn lesz. Isten előre látja a dolgokat. Ugye, amikor a Bibliát olvasunk, akkor előre megmondja a dolgokat. És miért nem akadályozta meg? Látta-e Isten, hogy honnan fog származni a bűn? Hogy Lucifer lesz az első lény, aki beleesik, ugye a bűnt elkövetik, és onnan majd elindul a lavina. Ez is látta. Akkor miért megengedett? Miért teremtette a Lucifert az Istent? Érdekes kérdés, ugye? Ezzel küzdtem sokan éven keresztül. Miért Isten teremtette valakit, aki bűnbe vezeti majd sok-sok embert? Miért Isten mondhatunk az, és megengedte, hogy Hitler létezett például. És itt kaptam egy választ. Nem tudom, hogy egyet fogtak érteni velem, vagy nem. Amikor Isten teremtette az első lényét, mondjuk még az emberek előtt, az angyalokat mondjuk, vagy lehet, hogy valaki az angyalok előtt, akkor egy nagy ajándékat adta nekik. A legnagyobbik ajándék, ami mi megkaptunk az Istentől, szabad akarat. Az jelenti, hogy mi szabadon tudunk dönteni, hogy melyik úton fogunk járni. De van egy probléma ezzel. Ott, ahol van szabad akarat, akkor ott van egy nagy-nagy rizikó, hogy rosszul fogunk dönteni. Amikor Isten teremtette Lucifert, adta neki szabad akaratat, akkor abban teremtésben volt az, hogy a Lucifer lehet, hogy rosszul fog dönteni. Amikor Isten teremtette Alexet, és adta neki szabad akaratat, akkor abban a pakliban volt az, a rizikó, hogy Alex nem mindegyik döntést jó felé fog irányítani, hanem valamikor rossz döntést fog hozni. És amikor Alex, vagy Lucifer, vagy akárki rossz döntés hozza, ez bűnhez vezeti. És mit teszi Isten ilyenkor? Azt mondja, hogy akkor nem teremtsek egy élő lény, vagy teremtek, de egy robotot, aki csak jót fog választani, soha rosszat. És úgy fogok biztosítani, hogy a bűn soha nem fog következni, nem fog történni. Ez döntötte az Isten? Nem. Más döntötte. És nézzünk, mik tette. Előre látva, hogy Lucifer lesz az a lény, mit csinál Luciferrel? Azt mondja, hogy gyere közelebb hozzám. Én megajándékozom téged ilyen csodálatos testtel, hogy te egy különleges lény leszel. Amikor olvasunk Izsájás Ézekiel könyvét, hogy a Lucifer leírásáról, akkor azt mondja, hogy a drága kincs kövekből alkottam téged. Ilyen hangja volt a Lucifernek, senkinek nem volt ilyen hangja. Azt mondja, hogy ilyen különleges, mint a trompétát adta neki. Ilyen jelképesen mondja, hogy milyen szépen énekelt a Lucifer. Magához vitte. Izsájás 14 azt mondja, hogy a Lucifer védett, vagy a Frédláda fölött állt, vagy védett az Isten törvényét. Az Isten törvény megmutatja az Istennek a jellemét, hogy milyen az Isten. Gonosz, vagy szerető Isten. És amikor oda kerülsz, és láttad a 10 parancsolatot, akkor tudod, hogy Isten nem akar bántani téged, hanem véd téged, szeret téged. Amikor Isten valamit döntötte, akkor Sátán hallotta a döntéseiről. Amikor Isten teremtette, akkor Lucifer ott volt mellette, ahogy Krisztus és a Szentlélek. A Lucifer nagyon közel kerül az Istenhez. Miért? Hogy ne essen be a bűnbe. Az Isten minden megtette neki, hogy a Lucifer a jót válasszon, nem a rosszt. Gondoljátok, amikor gondolom, hogy miért van ez a választás, hogy lesz egy nagy része az embereknek, akik nem fognak mennybe kerülni, és van egy kisebb része, vagy maradiknak hívja a Bibliát, akik mennybe fognak kerülni. Isten nem képes mindenkit menteni és mennybe tenni? És hogy mindenki boldog legyen? Képes, ugye? De miért nem? Tudjátok, ahogyan Isten előre látta, hogy lesz bűnesés, az is látta, hogy 6000 év után, amikor ez a történet lezárul, akkor soha többi nem lesz bűn. Miért? Nem lesz szabad akarat? Lesz. Csak azok, akik ott lesznek, nem fognak akarni visszalépni a bűnbe, rossz döntést hozni. Nem azért, hogy Isten fog korlátozni őket, hanem ők nem fognak rossz döntést hozni. És Isten ezt mondja, hogy én ezt láttam, és ezért tudom, és ezért mondom, hogy soha többi bűn többi nem lesz. És hogy én ilyen ember vagyok, aki keresztény, aki gyülekezetbe jár, aki ismeri a Bibliát, de még mindig törekszek, hogy én szeretem a bűnt, én szeretem valamikor rosszálkodni, vagy rossz döntés hozni, vagy valakit piszkálni, vagy fájdalmat okozni. Hogy én mennybe kerülök, ha bennem van ez a vágy, akkor bűnt elismétlődik még egyszer. Az Isten képes mindenkit menteni és oda tenni a mennybe, és csodálatos országban élni. Csak az a baj, ha oda kerülünk szeretve a bűnt, akkor mi újra belebukunk ugyanaz hibába, ahogyan Lucifer is belebukott. Akkor mindig lesz a rizikó. De Isten mondta, hogy lesz szabad akarat, de ott leszünk úgy, hogy nem fogunk kívánni a bűnt. Ez csodálatos. És ahogyan Lucifert hozta magához közelebb, Ugyanúgy tette a Judással. Többször hallottam a kérdés, hogy hát Judasnak nem volt választása, mert az összes profécia Judasról beszélt, hogy ő fog elárulni a Krisztust. Hát ő áldozat. Nem? Hát valakinek kellett játszani ezt a szerepet. Valakinek kellett. De nem muszáj, hogy Judas lett volna. Valaki más ezt a szerepet lejátszotta. Judasnak ugyanilyen szabad akarata volt, ahogyan Lucifernek is volt. És mit csinál Krisztus? Először Judást is választja. Azt tudta volna mondani, hogy ő lesz az eláruló, ő nem lesz a 12 tanítványaim között. Őt nem választam, nem akarok ismerni őt. Ő majd elárul engem, ő az ellenség. Viszont oda megy és hívja őt, tudván, hogy Judás fog rossz döntést hozni. Judasnak adja az egész gyülekezeti pénztárcát. Egyik legfő, hát gondolom, legnagyobbik feladattal bízta Judást a 12 tanítvány között. Mindenki 12 tanítvány között tudta, hogy milyen okos volt a Judás. Egy pozíciója volt, egy híre volt, felismerték a Judást. Mindig tanácsot kértek a Judástól. Krisztus sok példával, amikor Sátánról beszélt, hogy ez hogyan Sátán leesett, próbálta tanítani a Judást, hogy ezt ne tegyünk meg. Nem muszáj. De Judas egy rossz döntést hozta. És már a Getsemenyi kertjében, amikor megcsokolták Krisztust, és Krisztus kérdezi tőle, hogy nem ezzel a csokkal elárulsz engem? Még mindig volt lehetősége megtérésre. Még mindig. Amikor Krisztus meghalt, még mindig volt lehetősége megtérésre. De nem tért meg. Sátának volt lehetősége megtérésre?
Igen.
Volt. Elég sokáig. Amikor Isten... Volt egy predikáció pár szombat ezelőtt, egy vendég volt nálunk, és úgy jött nekem, vagy több testvérnek, hogy az Isten nem büntet. De hogy is? Az Isten büntet. Egy igaz képet kell rázolni az Istentől. Olvasunk, amikor nem csak bátorít az Isten, hanem mondja, hogy büntetés következik. Az a különbség, amikor Sátán megtámad téged, vagy Isten büntet, az, hogy az Isten előre szólni fog. Ha nem térsz meg, akkor bajban leszel. Akkor lesz büntetésed. És ha olvasunk a profétákat a babiloni fogságról, a szíriai fogságról, hány száz év előtte szólt Isten, hogy térjetek, csináljátok jó, jó döntéseket hozzatok, mert jön a baj. Gondoljatok egy profécia, a 77-es profécia, vagy 490 éves profécia, ami Jézusról szólt. Hogy nagyjából nem Jézusról szólt, hanem arról szólt, hogy Isten mondta az Izraelnek, hogy adom neked 490 évet, hogy térjetek meg. És mi úgy tudunk, hogy ez a profécia teljesült, és akkor befejeződött, és az Isten népe már nem lett az Isten népe hivatalosan, ugye? Viszont ritkán gondolunk arról, hogy mi lenne, ha az Izrael megtért volna. Milyen lenne a történelem? Mi lenne a pogányokkal? Isten ezt beprogramozott, mert más lehetőség igazán nem volt. Dehogyne. Az Izraelnek mindig volt lehetőség, csak az Isten előre látta, hogy rossz döntést fognak hozni. És mit csinál az Isten az Izraellel? Közelebb hozza hozzá, ugye? Amikor példabeszédekben beszél, úgy beszél, mint a szőlő kertiről beszél, és mondja, hogy fölástam, és meglocsoltam, és oda küldtem szolgáimat, hogy minden legyen jó. És amikor látta, hogy nem hoz gyümölcsöt, akkor mondja, adjuk neki még egy lehetőséget, még egy évet adjuk neki. Az Isten minden megtette azért, hogy Izrael jó döntés hozzan. De az Izrael nem úgy választott, nem úgy döntötte. Gondoljuk magunkról. Hányszor naponta mi rossz döntést hozunk? Valamikor többször. És Isten nem azt teszi, hogy hát, te rossz ember vagy. Te már úgyis elveszel, nem fogsz oda kerülni, nekem nincs szükségem rád. Hanem hív téged, és Isten teszi az első lépést, Isten közeledik hozzád, és keres téged. És minden próbál, hogy te megérzed az Istennek a szeretetét, és jó döntés hozzád. Viszont mi többször rosszat választunk, rosszat szeretünk. Amikor Jobb könyvet olvasok, akkor volt egy ember Jobb, aki nagyon csúnya helyzetbe került. Beteg volt, fájdalmai voltak, és azt tudta, hogy ő egy igaz ember volt. Ő nem tette semmit Isten ellen, ő bűntelen volt. És jön hozzá három barát. Ezért jöttek, hogy tényleg barátok voltak. Úgy gondolom, hogy előtte élvezték a közösséget, vagy társaságot. Olvasunk, hogy voltak ilyen, hogy mondjam, nem bulik, hanem összejövetelek, lakodalmak, nem tudom, vacsoráztak, énekeltek, élvezték az időt, és gondolom, ezek három ember oda jártak. És hirtelen, amikor oda jönnek a Jobbhoz, nem azt mondja, hogy de furcsa dolog történik, nem tudjuk, hogy mi történik itt. Imádkozunk az Istenhez, és kérünk segítséget, vagy magyarázatot, vagy egy kiútat, hanem azt mondanak, hogy hát Jobb, te rossz ember vagy. Az Isten büntet téged. Én mindig elképzeltem, hogy a három barát, ezek fiatalabb voltak a Jobbnál. Nem tudom, valahogyan úgy láttam, hogy Jobb már egy öregebb ember volt, szokálos, vagy ilyesmi, mert sok gyerekei voltak. Aztán olvasunk 15. fejezetben, hogy azt mondják, hogy ők idősebb nála. Azt mondja, hogy már összhajós van közöttünk, sőt, valamelyikünk idősebb nálad. Utána tudunk, hogy valamelyik fiatalabb volt, azért csendben maradt sokáig a végig, de voltak idősebb nála, szóval bölcsök voltak. És miért vádoltak a Jobbat? A 4. fejezetben valamit érdekes írja. Egyik barát, most neveket nem emlékszem, azt mondja, hogy én láttam egy látomást. És ez a látomás alapján te vagy a rossz ember. Először, amikor olvastam Jobbat, gondoltam, jó, az egy látomás volt, érdekes. Nem a szövegre gondoltam, hanem itt van valami egy lélek. Aki nem ismeri, mi volt ez a látomás, azt mondja, hogy a sötétségben láttam egy alkat. Egy sötét alkat. Nem láttam az arcát, mert nem volt tiszta. És amikor oda jött, akkor remegtem, féltem tőle. És azt mondta, hogy lehet egy ember tiszta az Isten előtt. Az Isten angyalakat is bántja. Angyalakat se tiszteli. Angyalak is neki tisztek, se tisztek. Akkor mi ez az ember, aki agyak házban lakozik? Szóval arra mutatta az a lélek ennek a barátnak, hogy a Jobb bűnei miatt az Isten bántja őt. És később 15. fejezetében azt halljuk, hogy ugyanaz ember ismíti ez a szöveget, és mondja, hogy hát semmi se tiszta az Isten előtt, és te gondolsz, hogy te tiszta vagy? Hogy te bűntelen vagy? Biztos Isten bántja téged. Nem hiszem, hogy három barát rosszat kívántak a Jobbnak. Csak befolyás alatt voltak. Megláttunk egy túlvilági lényt, aki nagyon érdekeset mondott, rólad Jobb. Azt mondta, hogy te bűnös vagy. Akkor ő biztos tudja, mert ő egy lelki lény. És végig ezt a gondolatot erősítjük, hogy de te bűnös vagy. És Jobb ellene áll. Ebben a történetben nem csak látjuk, hogy ez mint egy jelenések könyve, csak a Jobb, hogy mi zajlik akkor, amikor velem bajom van. Akkor Isten bántsak. Mert többször szoktak mondani, hol van az Isten, mert ez történik velem, és az történik velem. És ebben a történetben azt látjuk, hogy nem Isten bánt minket ilyenkor, hanem a sátán megtámadja. Isten viszont megengedi neki. De egy bizonyos darabig, amíg tudunk tűrni. Utána majd Isten lép be. Nem Isten kell vádolni, hanem a sátánt. És nem csak Jobbot vádolta, hanem ment el barátjaihoz, és próbálta őket bátorítani. Hát menjetek, piszkáljatok a Jobbot, piszkáljatok. Mert nézzünk, hogy meddig bírja ezt. És gondoljatok, többször láttam, nem csak világban, hanem a gyülekezetben, amikor mi piszkáljunk egymást. Most ne gondoljuk a gyülekezetben, gondoljuk a családunkra. Ugye, gyerekek, férj, felesége, piszkáljunk egymást. Ki a viccesebb, ki a cinikusabb, ki a szarkasztikusabb. Valakinek jól esik, valakinek nem jól esik. És ez nagyjából ilyen divat lett a mai világban. Mindig gondolom, amikor Lot próbálta hívni a rokonaik, hogy gyertek ki, de Lot mindig viccelődött, mindig cinikus volt, és nem hitték neki. És mintha ebben a korban vagyunk, hogy mi is mindig piszkálunk egymást. Viszont amikor arról van szó, hogy milyen döntést hozunk, hogy most piszkálok valakit, vagy nem piszkálok, gondoljunk vissza az Istenre, hogy Isten nem piszkálta a sátán, hát te fogsz beleesni a bűnbe. Jézus nem mondta, hogy Judas, hát te fogsz engem elárulni, és akkor enye-benye vagy, vagy ilyesmi, hanem közelebb vitte hozzád. A szeretetet mutatta neki. És úgy gondolom, amikor legközelebb egy döntés előtt állunk, hogy most valakit bántani akarok, vagy nem, akkor a bántás helyett mondjuk egy jó szót, hogy csendben maradjunk. A méreg helyett inkább egy mosolyt adjuk valakinek. Egy bátorító szót adjuk valakinek. Amikor látjunk, ha valaki beteg, akkor megyünk és segítsünk neki. Kérdezünk, hogy most rakhatok egy tűzfát a kemencébe. Hát, hol melegebb lesz neked. Legyünk angyalok, amikor ilyen helyzetbe kerülünk. És felmerül egy másik kérdés. Most már tudjunk, hogy háttérben mit zajlik, hogy Isten látta előre, hogy mi rossz döntéseket fogunk hozni, ugye? És itt van egy másik kérdés, és valószínűleg már tudni fogtak a választ. Miért létezik ilyen sok gonoszság ezen a földön? Miért létezik sok gonoszság ezen a földön? Ez egy másik kérdés, amire nehezen találtunk a választ. Isten felelős? Sátán felelős?
Tudja, hogy kevés ideje.
Igen. De a döntés nem Sátán hozza, hanem én. Minden napjaiban a döntést, ami mi hozunk, azt teszi az életet gonosznak, vagy boldognak. Azért sok gonoszság létezik, mert én döntést hozok. Milyen döntést hozok? Nagyon egyszerű, amikor megyünk háza, és valaki előz engem, és nagyon csúnyán belevág, akkor milyen döntést hozok? Hogy kiszállok az ajtóval, és megmutatom neki, hogy ki az erős? Vagy kiszállás nélkül megmutatom, ki a bölcs? És tudjátok, ezek a nehéz pillanatok, amikor ilyen gyors döntéseket kell hozni, addig lesznek, amíg én nem tanulok meg jó döntést hozni. Isten direkt fog hozni ilyen döntés, vagy ilyen szituációk, hogy én tudjak javítani magamon. Megtanuljak jó döntést hozni. Ha én rosszul reagálok, amikor vezetek az autót, akkor addig fognak belém vágni az autók, amíg én nem tanulok meg jól reagálni. Mert Isten szeretne, hogy ilyen emberek kerüljenek az ő mennyországba, akik jó döntéseket képesek hozni, nem a rosszak. Nem a rosszakat. Hoztam nektek néhány bibliaverset, nem fogok az összes elolvasni, jó? Még egy gondolat. Amikor Isten látta, hogy bűn fog elkövetkezni, hogy rossz döntéseket fogunk hozni, akkor választás előtt állt. Neki is egy döntést kell hozni. Teremtsek ezeket az embereket, már a sátán után, már tudta, hogy sátán lebukott, akkor itt vannak az emberek, akik szintén fognak leesni. Teremtsek őket, vagy nem teremtsek. Vagy teremtsek robotok, vagy nem teremtsek semmit. És azt döntötte, hogy teremtsek őket, de kellett megoldás. Úgy hiszem, hogy Sátán, a Lucifer, még Lucifer, az is tudta, hogy a következmény a rossz döntésnek a halál. Isten nem mondta, hogy mikor fogsz meghalni, hanem szintén mondta, hogy következmény halál. Gondoljuk, az Ádám és Évának azt mondta, hogy azon a napon, amikor belekóstoltak a gyümölcsbe, meg fogtak halni. És mit mondott Sátán? Nem haltak meg. Honnan tudta? Mert Sátán nem halt meg. Sátának ugyanilyen feltételek voltak. mi nem vagyunk kivétel, mindenki, a szobályok ugyanazok, ugye? Isten nem mondja, nem mutat egy arcot Sátának vagy Lucifernek és más az embereknek. Ugyanaz. Ugyanazt tudta a Sátán, hogy amikor rossz döntés hozzá, akkor halál elkövetkezik. De nem, az, nem halt meg azonnal, mert az Isten adta neki a kegyelmét. Tudjátok, ez a 490 év, ami Izraelnek adott az Isten. Valószínűleg az Isten adta ugyanilyen hosszú időszakot a Sátának is. Mert nem azonnal dobta le a földre, hanem még ott volt, a mennyben. Sátának volt idei megtérni, de a helyette mit csinált? Elcsábította a többieket, bűnbe vezetett a többieket. És amikor lejött a földre, akkor tudta, hogy Isten milyen kedves, milyen kegyelmes. Nem fogták meghalni. Nem fogták meghalni. És úgy terjedett az egész. És Isten ezt tudva azt mondta, hogy én fogok helyetek meghalni. Apostol Péter azt írja, hogy még teremtés előtte, még amíg föld nem létezett, az Isten már letette ezt a tervet, hogy ő fog meghalni az emberekért, helyettük. És ez a legnagyobbik evangélium, amit a legnagyobbik ajándékot, amit az Isten tud nekünk megadni. És úgy, amikor olvasunk a Bibliát, néhány bibliavers eszembe jut. A 5 Mózes 30.19. Azt mondja, hogy tanul, hívom ma ellenetek az eget és a földet. Mert elétek adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Választhat az életet, hogy élhess te és utadait. Egy döntésre hív minket az Isten. Mondja, hogy van halál, van élet. Én nem szeretnék, hogy meghalsz. Válasszál, neked kell válaszolni. Én nem tudok, én mindent megtettem. Ilyen közel hoztam magamhoz, sőt, én lejöttem hozzád az Izraelhez, az emberhez. Ma olvastunk szombatiskolában, hogy távoli országba ment, ugye? Minden megáldozott az Isten. Ott a dicsőséget, ami ott volt neki, ez ott hagyta. És megalázta magát, és ide jött a Teremtő. És mondja, hogy de neked kell választani, én nem tudok kényszeríteni téged, nem tudok összekötni és mennybe küldeni téged, neked kell választani. Válasz az életet. Miért kell meghalnod? És tudjátok, a Jelenések könyv arról beszél, hogy az utolsó időkben mindenkinek választani majd kellni. Kell. Nem lesz ilyen, hogy hát most titokban nem tudom, járok gyülekezetben, nem járok, most szombat, vasárnap, péntek ünnepelek, vagy ünnepelek egyáltalán valami, olvasok Bibliát, vagy nem olvasok, nem. Ez nyilván egy törvény lesz, ami fog mondani, hogy válasszál, két szolgálsz. És a Jelenések 14, 7. vers, ez az első angyali üzenete, csak egyik része azt mondja, hogy és hatalmas hangot így szól, férjetek az Isten, és adjatok néki dicsőséget, mert eljött ítéletnek az órája. Imádjatok azt, aki teremtett a mennyet és a földet, a tengert és a vízek forrásait. Egy döntésre hív minket az angyal. Mit fogunk választani? Félünk az emberektől, a hamis csodáktól, mi az a neve, a fenyegetésektől, hogy most nálunk van a fegyver, hozunk a katonakat, meg fogunk ölni, vagy börtönbe bezárjuk, hogy bízunk az Istenbe, és őt válaszunk, és feltétel nélkül őt fogunk szolgálni. Mert ez lesz egy próba, csak azok, akik kiállnak ezen a próbán, nem fognak vissza bűnbe esni. Nem fognak vissza megint rossz döntés hozni. Mert ilyen próbán fogunk menni, aki nem tud kiállni, akkor rossz döntés ott fog hozni. Itt fog megmutatni, ez, itt lesz a rostolás, megnézzünk, hogy ki az isteni, és ki nem az isteni. Ha valaki itt, aki átesik a rostán, elmegy a mennybe, akkor ő valamikor újra fog ismételni ezt a történelmet. Nem akarunk ezt ismételni. Józsua 24. fejezet, 14. 15. vers, ez egy nagyon csodálatos bibliavers, azt mondja, most azért az Úrat férjetek, és őt szolgáljátok hűen és fedhetetlenül. Az Úrat szolgáljátok. De ha nem tetszik nektek, hogy az Úrat szolgáljátok, választottak ki még ma, hogy két akartak szolgálni. Azokat az isteneket, akiket atyátok szolgáltak folyamon túl, az emoriák isteneit, akiknek most a földjén laktak. De én és az én házam népe az Úrat szolgáljuk. A Józsua döntötte, ő az Úrat fog szolgálni, bármi jöhet, én tudom, hogy mit fogok választani. Ha az utolsó időkről beszélünk, Joel könyv, vagy csodálatos könyv. Sokat lehet olvasni mellé, de csak nagyon röviden pár bibliavers. 2:32 azt mondja, hogy de mi azt, aki az Úrnak nevét hívja segítségül, megmenekül. Kit választasz? Milyen döntés hozott? Az Úrt fogsz félni, az Úrat fogsz félni, vagy az embert? Vagy fenyegetésektől fogsz félni? Joel 3. fejezet 12-15. Angolban nagyon jó fordítás, ami nagyon tetszik, és megtaláltam magyarban is ez a fordítás. A Károlyiban nem ezt a szót használja, de azt mondja, hogy az utolsó időkről szól, ugye? Keljenek fel, vonuljatok fel a népek Jozafát völgyébe, mert ott ülök, ítélet körös körül, minden nép felett. Lendítsetek meg a sarlót, mert beért a vetés. Gyertek, táposatok, mert megtelt a sajtó, és túlárat a prés. Oly nagy a gonoszság. Egyre több a nép a döntés völgyében. Mert közel van az Úr napja a döntés völgyében. A másik fordítás mondja, az ítélet völgyében. De ha az eredeti nézünk, a döntésről szól. Ha ezt a verset olvasunk, akkor itt találkozunk a Jelenések 14. fejezetével, a végével. 14. fejezet miről híres? 144 ezer, ugye? Hármas angyali üzenet, és akkor jön a Krisztus, és elindítja a sarlót. Kész az árotás. Erről az időszakról írja itt. És azt mondja, hogy a döntés völgyben leszünk. Akkor dönteni kell, hogy ki mellett fogunk állni. Még egy utolsó gondolat. Mert Krisztus ott van a kereszten, és mind a két oldalon vannak a bűnösek, ugye? És ott van egy látor, aki először csúfol Krisztus, és utána rájön, hogy kicsoda a Krisztus, és megtér. Többször, amikor keresztségről beszélünk, hogy a megmentése, vagy a üdvözítéshez kötelező a keresztség, vagy nem. A Biblia azt mondja, hogy igen, meg kell térni, meg kell keresztelkedni, ugye? De Látor nem keresztelkedett meg. Tudjátok, ha Látor egy pogány ember volt, akkor valószínűleg szombatot nem ünnepelt volna, hanem vasárnapot. Valószínűleg, ha Látor egy bűnös, hogy megint a pogány lett volna, akkor nem egy Istent imádott volna, hanem több Istenbe hívott volna. És mit mondott neki Krisztus? Leszel velem a paradicsomban. Elemet azt írja erről, hogy igen, Látor nem volt megkeresztelkedve. Látor nem ment át 28 alapelven, adventista alapelven. Látornak sok minden tudása nem volt. De azt mondja, hogy majd amikor föl kell, és ott lesz a mennyben, akkor potlástanítást meg fog kapni. Igen, azt írja, hogy az angyalok fognak megtanítani az igazságra. De a döntéshez nem kell az összes dogmát tudni. A döntéshez nem kell adventistának lenni. A döntéshez Isten kell szeretni, és őt választani. És ha Isten szeretem, ha értekelek, amit ő tett, értem. Hogy értem, hogy Isten előre látta ezt a 6000 éves időszakot, mint egy vakcínát, ami biztosíték, hogy mi nem fogunk többi bűnbe esni, akkor én őt fogok választani. Mert én jó életet szeretnék érni, nem a rosszat. Akkor én leszek az angyal, és amikor én rosszot akarok mondani, akkor én helyette egy jó döntést fogok hozni. Amikor gyerekeimmel beszélek, hogy a férjemmel vagy feleségemmel beszélek, akkor én jó döntéseket fogok hozni mindegyik pillanatban. Ez a kívánságom számotokra mai napon. hogy most tudjunk háttérben, hogy mi zajlik, milyen nagy ez a küzdelem, milyen nagy ez a történelem. Gondoljuk át, és gondoljuk, hogy milyen döntéseket fog hozni én. Az Úr segítsen ebben. Amen.